A hosszú távú kutatásokból az látszik, hogy az antiszemitizmus alapvetően a politikai kínálat mozgatja nagyon erősen. Tehát, hogyha a politikai szereplők használnak antiszemita narratívákat, vagy antiszemita beszédet, vagy olyan beszédet, lásd Soros kampány, olyan beszédet, ami a hallgatóságban antiszemita érzelmeket generál, vagy antiszemita érzelmeket hív elő, akkor megnő az antiszemitizmus, hiszen az emberek úgy érzik, hogy akkor ez szabad, ez egy legitim dolog.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
Jó napot kívánok, ez itt a Dezinformáció hatalma, Szontág Verával, a PC kutatójával és Hunyadi Bulcsúval, szintén a Political Capital szakmai vezetőjével. És a mai adásban arról fogunk beszélni, hogy az október 7-i Izrael elleni palesztin támadás után, Hamas támadás után hogyan változott meg az antiszemitizmus, hogyan változtak meg az ehhez kapcsolódó narratívák, és akkor először is tisztázzuk azt az alapkérdést, hogy ma mit értünk ezután, a konfliktus után, a háború után, antiszemitizmus alatt. Ugyanazt értjük-e még mindig antiszemitizmus alatt, mint értettünk 10, 20, 30, 70, 80 évvel ezelőtt?
Jó, kezdjük a legelején. Az antiszemitizmus ugye alapvetően azt jelenti, hogy az idegen ellenség egy fajtája, tehát egy olyan ellenséges érzület, ami a társadalom egy csoportjának egy kifejezett, vagy a társadalom egy kifejezett csoportja ellen irányul, a zsidók ellen, illetve a zsidóknak vélt személyek ellen. Ez is nagyon fontos, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy valaki magát zsidónak tartja, hanem inkább arról van szó, hogy valakit mások zsidónak tartanak, és emiatt viseltetnek vele szemben ellenségesen. Tehát azt az érzetet, vagy azt a viselkedést nevezzük antiszemitizmusnak, ami kifejezetten zsidók, vagy zsidóknak vélt személyek ellen irányul. Lehet ez előítélet, lehet ez ellenséges érzület, lehet ez diszkrimináció és elutasítás, különböző formái léteznek.
Ugye amiért én ezt kérdezem, meg így kérdezem, mert hogy nem feltétlenül esik egybe talán Izrael állam kritikája és a zsidó emberek elleni ilyen irányú érzések egybeesik-e, illetve antiszemitizmusnak számít-e a zsidó állam kritikája?
Igen, ez egy nagyon érdekes és nagyon nehéz kérdés. Ugye minden államot, mindenkit lehet kritizálni alapvetően, tehát ez ugye ez a vélemény nyilvánítás szabadságának az egyik alapelve. És ami viszont nagyon érdekes, hogy mi az a kritika, ami már antiszemitizmusnak minősül. Itt mi a kutatásunkban az IHRA, a Nemzetközi Holokauszt Emlékezet Szövetség definícióját használtuk. Egyébként ez a, hát én azt mondom, hogy a leginkább elterjedt antiszemitizmus definíció. Nincs olyan antiszemitizmus definíció, amit mindenki elfogad, tehát ami vitamentes lenne, de ez az antiszemitizmus definíció az, amit nagyon sok ország, például az Európai Unió államai is elfogadnak. Vannak más alternatív definíciók is, ebbe beszéltünk róla, de hogy mi ezt az antiszemitizmus definíciót alkalmaztuk. Ennek az a lényege, vagy ebből a szempontból, amit kérdezel, az talán fontos benne, hogy ez viszonylag szűken értelmezi azt, hogy mi minősül antiszemitizmusnak, mert hogy szigorúan értelmezi, mi minősül antiszemitizmusnak. És azt mondja ez a definíció, hogy természetesen lehet kritizálni Izraelt, viszont nagyon pontosan meghatározza azt, hogy mi az Izrael kritika, ami már túlmegy a kvázi megengedetten, ami már antiszemitizmusnak minősül. És itt olyan példák vannak, mint mondjuk Izrael apartheid államként való meghatározása, vagy Izrael nácikhoz, vagy a náci államhoz való hasonlítása, vagy Izrael létének, vagy a létjogosultságának, vagy a legitimitásának a megkérdőjelezés és elutasítása.
Azt vizsgáltátok-e, nézitek-e, hogy ezek a határok, ezeket hogy mossák össze, vagy a politika mennyire tudja ezt használni, pont, hogy nem annyira fekete-fehér talán ez a kérdés?
Ez is egy szintén nagyon nehéz kérdés, hogy a politika ezt hogyan kezeli. Ugye Magyarországon nagyon erős az Izrael barátság, tehát hogy itt azért nagyon másról beszélünk, de igen, vizsgáltuk, tehát az online antiszemita narratívákban ezek nagyon erősen megjelennek, de ugye ott nem a politikusok megszólalásait, és nem a politikusokat vizsgáltuk, hanem a hétköznapi embereknek a, a megszólalásait az online térben, és ott ezek mondjuk nagyon erősen megjelennek, és ott ezek egyértelműen létező narratívák és létező kategóriák, tehát hogy ezek nyilván megjelennek, ezek az új antiszemita kifejezések, új antiszemita történetek.
Egy ilyen példát tudnál mondani, hogy...
Nagyon sok olyan példa volt a monitorozás alatt, amikor Izraelt megvádolják, hogy népirtást követ el a gázai területeken. Ez egy kifejezetten gyakori, és ez nagyon sokszor nem is csak ilyen eufemisztikusan van megfogalmazva, hanem egyértelműen le van írva, hogy Izrael népirtást követ el, és ez szintén ez alapján, a definíció alapján ő antiszemitának minősül.
Uh-huh. Bocsánat, az nagyon fontos tisztázni, hogy miért minősíti ezeket a kategóriákat, vagy ezeket a megfogalmazásokat antiszemitizmusnak, ez az IHRA definíció. Ennek az oka az, hogy ezek azok a narratívák, amelyek alapján kimutathatóan zsidók ellen erőszakot követhetnek el, vagy amiket felhasználhatnak a zsidó ellenesség szítására és növelésére, és ami erőszakos cselekedetekbe is átcsaphat. Ezt ugye Nyugat-Európában azért erre tényleg elég sok példát látunk. Egyébként akár már október 7 előttről, de október 7 után meg pláne. Tehát, hogy ezeket a narratívákat, hogy Izrael mondjuk apartheid állam, hogy Izrael népirtást követel, hogy... és minden ilyen ehhez hasonló, akár tényleg az is, hogy Izrael egy holokausztot követel a palesztinok ellen. Tehát ezek olyan narratívák, amelyek nagyon erősen a szélsőségesek malmára hajtják a vizet, és nagyon erősen zsidó emberek elleni erőszakot fokozzák.
Ki tudjuk-e szűrni, vagy ki lehet-e szűrni, hogy mi az, ami dezinformáció ebből, és mi az, ami akár jogos kritika lehet? Hol van annak a határa, hogy nem tudom én, iskolákat, kórházakat, ugye ezek az általános narratívák, amik meg szoktak jelenni, hogy szándékosan oda telepítik az iskolákat, kórházak, például a palesztinok, ahova tudják, hogy izraeli bomba fog érkezni, és vice versa. Ezeket innen, Európából tudjuk-e térképezni, hogy mely híradás igaz vagy sem?
Hát, ha tudatos médiafogyasztók vagyunk, akkor feltehetőleg sokat segít, ha olyan oldalakat követünk, ahol biztosak lehetünk abban, hogy ez tényellenőrzésen átment. Szerintem nagyon izgalmas cikkek vannak a Lakmusz oldalán. Az egyik ilyen nagyon új, ami kifejezetten most a háborúhoz kapcsolódik, hogy Palesztinában az áldozatok azok színészek, és eljátszák ezt. Például ez egy ilyen új dezinformáció, vagy egy új álhír. És ezt például a Lakmusz nagyon szépen megnézte, és végigvette, hogy nemzetközi szinten ezeket hogyan cáfolták. Én azt gondolom, hogy akár mesterséges intelligenciával generált képek vagy videók, akár ezek az álhírek, vannak olyan jelek, és vannak olyan picike nüansznyi dolgok, amiket ha az ember megfigyel, akkor rájöhet esetleg, hogy mondjuk ez egy mesterséges intelligenciával generált, vagy például álhír. Mondjuk, hogy csak a képeket, videókat nézzük, ott azért néha szoktak benne lenni hibák, vagy mondjuk ha egy képkeresővel visszakeressük, akkor kiderül, hogy ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtti eseményen készült a gép. A másik, hogyha ilyen dezinformációk hangoznak el, hogy mondjuk nem tudom, oda telepítik direkt az iskolákat, a palesztinok színészekkel játsszák el, hogy áldozatok, stb. Azokat meg pedig én azt gondolom, hogy nagyon hiteles forrásokhoz kell nyúlni, több helyen meg kell nézni, és akkor talán biztosak lehetünk abban, hogy ezt meg tudunk arról győződni, hogy ez álhír vagy nem álhír, de hogy ez egy nagyon nehéz feladat, és nagyon sok időt és energiát igényel, szerintem minden olvasótól és minden hírfogyasztótól, hogy ezt meg tudja állapítani, de azt hiszem ennél sokkal biztosabb, vagy ennél sokkal nagyobb tippet nehéz erre adni.
Ugye a magyarországi narratíva és a kormányzati narratíva most már jó ideje az, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben, és hogy Magyarország az egyik legbiztonságosabb ország Európában a zsidók számára. Így van-e ez, és ugyanez-e az érzete, mint amit mondjuk a számok mutatnak?
Visszatérhetek még egy kicsit az előző kérdésre, de csak egy kis, talán egy kis hasznos kiegészítés, hogy ugye azért is szerintem nagyon nehéz, amellett, amit ugye Vera mondott, hogy miért nem olyan könnyű megállapítani, ugye azt szerintem érdemes ilyenkor részben tartani, hogy ugye az izraeli-palesztin konfliktus vagy viszony az ugye egy, hát ides tovább nagyjából egy most nem is gyorsan kiszámolom, tehát ugye 80 éves konfliktus minimum. És hogy annyira bonyolult a helyzet, ami szerintem nagyon kevés ember lát, tehát én a magam részről nem merném kijelenteni, hogy én ezt a konfliktust a teljes mélységében értem, tehát hogy annyi minden rakódott itt már egymásra, oda-vissza kölcsönösen, ami szerintem nagyon nehéz kihámozni.
És ez viszont remek terep akkor a dezinformáció.
Pontosan, és ez nagyon remek terep, tehát hogy iszonyatosan bonyolult konfliktusban nagyon könnyű leegyszerűsítő válaszokat is nagyon, és magyarázatokat találni és mondani, és ugye itt egy a valós háború mellett egy információs háborúról is szó van, és az információs háborúnak ugye ez a legnagyszerűbb terep, tehát hogy amikor adott egy hihetetlenül bonyolult konfliktus, ahol viszont nagyon egyszerű, vagy nagyon könnyű megtalálni azokat a nagyon egyszerű képileg is, uh-huh. és narratívában is leegyszerűsítő, és jól hangzó, és érzelmeket megmozgató válaszokat, tehát hogy egyrészt ugye az empátia felkeltése mondjuk egy nagyon rossz helyzetben levő népcsoport iránt, vagy az empátia felkeltése egy magát, egy önvédelmi háborút, vagy gyakorlatilag 80 éve önvédelmi háborút folytató ország is, és nép iránt. Szóval, hogy nagyon-nagyon bonyolultak ezek a dolgok. És csak még visszatérve, hogy mi a legitim és mi a nem legitim Izrael kritika, mert ez is szerintem nagyon fontos, hogy abszolút lehet és kell is szerintem kritizálni azt, ami történik, vagy amit akár Izrael tesz a gázai övezetben, azt hiszem nem kell magyarázni, hogy miért kell kritizálni azt, amit mondjuk a Hamas tett október 7-én, tehát erről azért nem beszélek, mert ezt teljesen evidenciának veszem, de hogy szerintem lehet és kell is kritizálni azt is, ahogy az izraeli hadsereg mondjuk eljár, vagy az izraeli politika eljár, csak nagyon fontos szerintem, hogy megfelelő szavakat használjunk, és megfelelően írjuk le a szituációt, és hogy az biztosan nem segíti szerintem se a megértést, se a vitát, hogyha olyan nagyon leegyszerűsítő és tényleg szélsőséges fogalmakat használunk, mint mondjuk az apartheid, ami tényleg tényszerűen lehet cáfolni, hogy miért nem igaz, hogy az Izraelben érő alapok ugyanúgy, nem tudom, szavazhatnak, ugyanolyan jogaik vannak, Knessetben képviselőik vannak, tehát hogy ne használjunk olyan dolgokat, olyan szavakat, ne írjunk le olyan dolgokat, amik tényszerűen nem igazak, és amik a szélsőségesek ma már hagyják a vizet, és amiket a szélsőségesek tudatosan használnak.
Na, és akkor viszont most térjünk át a kérdésemre, és köszönöm ezt a kiegészítést, mert egyébként fontos volt. Tehát, hogy ugye mennyiben különbözik Magyarországon a zsidók helyzete és Európa más országaival, és ez mennyire esik egybe a magyar kormány narratívájával?
Szerintem azt lehet, azt egyértelműen mutatják minden adat és minden szám, ami rendelkezésünkre áll, és majd a Vera elmondja, hogy ezekkel egyébként mi a gond ezekkel a statisztikákkal, de hogy alapvetően azt szerintem bizonyossággal elmondható, hogy Magyarország biztonságos ország, ezt maguk a zsidó közösség képviselői, vezetői is megerősítik. Az általános társadalmi közérzület is ez, tehát mondjuk a közélyen kutatások is azt jelzik, hogy a magyar társadalom azt mondja és gondolja, hogy Magyarország biztonságos, tényleg a zsidó társadalom vezető, vagy a zsidó mondjuk szervezetek vezető tisztségviselői is ezt mondják, tényleg ezt mutatják az adatok is. Alapvetően az az érdekesség egyébként, hogy Magyarországon a magyarországi zsidók nagy része azért komoly problémának érzi az antiszemitizmust, viszont nagyon, vagy viszonylag kis részük találkozik effektíve mondjuk zaklatással, vagy valamilyen fajta, hát erőszakkal szinte sem ennyire, de még szóbeli zaklatással is csak viszonylag kis számú, viszont tényleg a percepciójuk, hogy antiszemitizmus létezik, az viszont magas, és szerintem ezt alátámasztja a mi kutatásunk is, tehát hogy az online térben azért elég nagy arányban vannak jelen az antiszemita narratívák, erről majd beszéljünk később, és hogy én azt gondolom, hogy ebbe a biztonság érzetben, meg tényleg az effektív biztonságban biztosan szerepet játszik a kormánynak egyrészt a zéró tolerancia politikája, erről is szerintem érdemes kicsit beszélni. Itt az látszik, hogy szerintem tényleg ez hozzájárult ahhoz, hogy a nyílt antiszemitizmus, és főleg mondjuk a közéletben, vagy a közszereplők által használt antiszemitizmus az lecsökkent. Viszont az is látszik, hogy kvázi a bugyrokban viszont továbbra is ott van, tehát hogy ez nem oldja meg a problémát, hanem kicsit csak a szőnyeg alá söpri a problémát, és elzárja a szubkultúrába, illetve ami szintén fontos az, hogy kódszavakba, tehát az emberek megtanulják azt, hogy hogyan lehet mégis antiszemita érzelmeket mozgósítani.
Hát ez a szalon antiszemitizmus, ahogy régen hívták.
Igen, és ezt mondjuk látjuk szerintem politikai szereplők részéről is, tehát akár szerintem Torockai László erre a legjobb példa, mi hazánk párt elnöken, meg a párt más politikusai, és egyébként szélsőjobboldali szervezetek is, tehát hogy abszolút ott van az antiszemita, nagyon erős antiszemitizmus, csak ezt megtanulták szerintem úgy eladni, hogy ebből ne érhesse őket jogi probléma. Uh-huh.
Na, ezekre majd kitérünk, de akkor először beszéljünk vele a számokról, hogy mit mutatnak a kutatási számok egész egzakt módon.
Ha az állami statisztikákat nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az előítéletes bűncselekmények az nem egy nagy probléma Magyarországon. Ha azt nézzük, hogy erőszakos gyűlöletbűncselekmény az évente körülbelül 30-40 között van, de ebbe ugye mindegyik kisebbségi vagy hátrányos helyzetű csoporttal szembeni bűncselekmény benne van. A gyűlöletbeszédet, ha a hivatalos statisztikát nézzük, akkor ez körülbelül 1-2 van évente. Tehát, hogy igazából nem nagyon indulnak ügyek. Nyilván a gyűlöletbeszéd az egy nagyon nehéz kérdés, hogy azt egyáltalán lehet-e jogi úton kezelni, hogy most minden egyes gyűlöletbeszédnél elindul-e eljárás, nem biztos, hogy a jog az egyedüli vagy a legjobb út erre. És igen, a gyűlöletbűncselekmények az azért kevésbé van látenciában. Tehát, hogy egy erőszakos, mondjuk személy elleni gyűlöletbűncselekmény az azért ritkán marad az, hogy nem kerül a hatóságok tudomására. Nagyon nehéz pontosan megmondani, hogy Magyarországon mennyi ilyen ügy történik. Az egyik, hogy nagyon kevés adat elérhető, így amit mindenki, bárki meg tudna nézni. Az online felületen van a bűnügyi statisztikai rendszer, mindenki megnézheti, de hogy ott csak egy összegszám van. Tehát, hogy nem tudom, 2020 akárhányban volt 30. De azt nem tudjuk, hogy ebből mennyi a roma ellenes. És nagyon érdekes, hogy azt hiszem a magyar állam, én úgy tudom, hogy úgy gyűjti, hogy vallási csoportokkal szembeni bűncselekmények. Ami azt jelenti, hogy ide nem csak az antiszemita, hanem mondjuk a muzulmán ellenes, vagy nem tudom, ha meg Krisna tudatú hívőknek ellen támadást történik, akkor is ebbe a kategóriába kerül. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan mennyi történik. Ugye a Tettésvédelem Alapítvány gyűjti ezeket az incidenseket, ott viszonylag sok van, ott nagyon sok a gyűlöletbeszéd, amit gyűjtenek, illetve egy-két támadást szoktak jelezni, de azt hiszem az elmúlt években nem nagyon volt ilyen. Ami szerintem probléma, és láthatólag van, azok a vagyon elleni, illetve ilyen rongálások, tehát graffitik, zsinagógáknak a megrongálása, azért az látható, hogy szokott lenni. Ugye sajnos nagyon gyakori a Horogkeresztnek valahova a felrajzolása, és ezt sokszor a zsinagógákon szokták felrajzolni, ilyen szokott történni, ezeket lehet látni. És ezért is fontos szerintem kiemelni, hogy objektíven lehet azt mondani, hogy a zsidóság Magyarországon biztonságban van, de hogy a szubjektív biztonsági érzet az egy eltérő, és hogy lehet, hogy a hazai zsidóság, azt mondhatjuk, hogy biztonságban van, de ha ők azt érzik, hogy nincsenek biztonságban, vagy tartanak attól, hogy támadások áldozatai lehetnek, vagy félnek attól, hogy megszólják őket, vagy valamiféle gyűlöletbeszéd áldozatai lesznek, hogy erre fontos reflektálni, és fontos ezt tudomásul venni.
Bármennyire is megjelenik-e a számokba, vagy megjelenik-e az érzetekben, hogy ugye most már jó pár évvel ezelőtt, de a magyar államnak, vagy a kormánynak volt egy hivatalos plakát kampánya, a Soros plakát kampány, amit a nemzetközi szervezetek, zsidó szervezetek is, az Európai Unió szervezetei felrúgtak, mint hát ha nem is nyílt, de burkolt antiszemita megjelenítés. Ez például ráerősít-e azokra az érzetekre a magyar zsidó közösségekben, amikről az imént beszéltél, Vera?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a projektben készült kutatások egyértelműen azt mutatták, hogy a visszajelzések szerint a zsidó közösség tagjai közül nagyon sokan ezt a Soros plakát kampányt, ezt antiszemitának tartották, és hogy emiatt sokan azt gondolták, hogy az állam ezt valamelyest generálja, ezt az antiszemitizmust ezzel a plakát kampánnyal például.
És akkor hol jelenik meg, vagy hogy lehet felfejteni azt az ellentmondást, hogyha van egy ilyen rejtett antiszemitizmus, amit hogyha nem is nyíltan képvisel a magyar kormány, de az érzetekre, a kódokra, amit mondtál, Bulcsú rá játszik, de közben ott van nyílt fogalmazásban az, hogy zéró tolerancia van. Ezt a kognitív diszonanciát feloldja bármi?
Szerintem az hosszú távon azt talán érdemes leszögezni, hogy a ilyen hosszú távú kutatásokból az látszik, hogy az antiszemitizmus alapvetően a politikai kínálat mozgatja nagyon erősen. Uh-huh. Tehát, hogyha a politikai szereplők használnak antiszemita narratívákat, vagy antiszemita beszédet, vagy olyan beszédet, lásd Soros kampány, olyan beszédet, ami a hallgatóságban antiszemita érzelmeket generál, vagy antiszemita érzelmeket hív elő, akkor megnő az antiszemitizmus, hiszen az emberek úgy érzik, hogy akkor ez szabad, ez egy legitim dolog. És hosszú távon azt látjuk, hogy az antiszemitizmus Magyarországon olyan 2010-es évek környékén emelkedett meg, ugye ez az időszak, amikor a Jobbik nagyon erősen a cigányellenesség mellett elkezdte használni az antiszemita narratívákat is nagyon erősen, Gárda és egyéb szélsőjobboldali szervezetek támogatásával együtt, bejutott a parlamentbe, tehát kapott egy nagyon erős legitimációt ez a fajta beszédmód, és ettől kezdve egy sokkal magasabb szinten kvázi stabilizálódott az antiszemitizmus Magyarországon. Ma is változik, tehát nem állandó teljesen, de azért nagyjából a szintje az kvázi hasonló szemben azzal, ami mondjuk a 2010-es évek előtt volt, amikor...
Bocsánat, csak valami arányszámot, számot tudunk mondani, hogy mondjuk nem tudom, a cigányellenességhez képest az antiszemitizmus, vagy a rasszizmushoz képest az antiszemitizmus milyen arányban jelenik meg a magyar társadalomban? Csak hogy el tudjuk ezt helyezni, amit mondasz, uh-huh. hogy hova nőtt vagy csökkent a 10-es évekre.
Erre sem olyan egyszerű a válasz. Én azt gondolom, hogy csak azért, mert most éppen készült nem olyan rég egy kutatás a Tettésvédelem Alapítvány felmérésében, ami egy kicsit más módszertant használt, mint a korábbi kutatások. Ez egy sokkal bonyolultabb módszertan, ezzel nem mennék bele, inkább azt mondom, ami összevethető a sok éves kutatásokkal, és azok alapján nagyjából a társadalom egyharmada tekinthető antiszemitának. De ezen belül is különbségek vannak, mert az antiszemitizmusnak is több fajtája van, tehát az sem mindegy, hogy milyen antiszemitizmusról beszélünk, és az látszik, alapvetően az érzelmi és mondjuk a kognitív antiszemitizmust különböztethetjük meg. A kognitív antiszemitizmus az, ahova az összeesküvés elméleteket is soroljuk, és mivel az összeesküvés elméletes antiszemitizmus Magyarországon a fő hajtóerő, vagy a fő...
Tehát, hogy van egy háttérhatalom, amelyben részt vesznek zsidók, és irányítja a világot.
Igen, zsidó befolyás, zsidó világösszeesküvés, irányítják a világot, irányítják Európát, irányítják Magyarországot, irányítják a médiát, a gazdaságot, a politikát, a kultúrát, el akarják foglalni a hazánkat. Erről majd még szerintem beszéljünk meg, ezt érdemes kifejteni, jó. Hogy milyen témák.
És akkor ez az erősebb a magyar társadalom.
Abszolút ez erősebb, tehát nem nyitok még lábizetet, tehát ez erősebb, igen, és hogy a kognitív antiszemitizmus aránya az sokkal nagyobb, mint az érzelmi antiszemitizmus aránya, tehát hogy ez az egyharmad, ez egy ilyen átlagolt szám, de ha megnézzük, akkor az összeesküvés elméletes antiszemitizmus elterjedtsége az ennél is nagyobb.
És az érzelmi antiszemitizmus az pedig az, amikor konkrét zsidó emberekkel szemben, akiket látnak, ismernek, éreznek valami ellenszenvet, ha jól értem.
Így van, tehát ez, hogy akarja, hogy a szomszédja legyen, a munkatársa legyen, nem tudom, befogadná a családjába, hogyha lánya, fia, nem tudom, párja lenne, ilyesmi, és ez az érzelmi elfogadottság a sokkal magasabb. Tehát az érzelmi elutasítottság a zsidóknak a sokkal kisebb Magyarországon, viszont ez a kognitív elutasítás az nagyon magas.
Mennyire különbözik a magyarországi antiszemitizmus és annak konkrét megjelenése Európa más országaiétól. Gondolok itt arra, ahol nagyszámú bevándorló, muszlim bevándorló közösség él.
Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, és az előbb, amikor kicsit beszéltünk arról, hogy a kormányzati intézkedések azok hogyhatnak az antiszemitizmusra, akkor itt ezt nem említettük meg, de szerintem ez tényleg fontos és meg kell említeni. Tehát az nagyon erős különbség látszik a Magyarország és a Nyugat-Európai antiszemitizmus között. Magyarországon alapvetően ez a szélső jobboldali gyökerű, az előítéletekre, illetve az összeesküvés elméletekre alapozott antiszemitizmus nagyon erős. Nyugat-Európában meg szerintem alapvetően a baloldali, illetve az iszlamista gyökerű antiszemitizmus nagyon erős, és ezért nagyon fontos ez a kérdés, amit feltettél, mert hogy van egy tényleg egy kimutatható kapcsolat az antiszemitizmus mértéke és a zsidóság biztonság érzete és mondjuk a muszlim népesség között, és ezzel természetesen nem azt mondjuk, hogy a muszlimok antiszemiták, de hogy tényleg van egy kapcsolat, és ennek megvannak a saját okai, tehát hogy mondjuk a közel-keleten szocializálódott emberek, amikor eljönnek Európába, akkor hozzák magukkal ezeket az évtizedes érzeteket, és hogy ugye ebből a népességből kerülnek ki olyanok is, akiket meg aztán az iszlamista narratívákkal, az iszlamista szereplők megpróbálnak megkörnyékezni. Szóval, hogy van egy összefüggés a muszlim lakosság, és ezt maguk mondjuk a zsidó vezetőkkel történő interjúk során is maguk is azt mondják, hogy ez is szerepet játszik abban, hogy Magyarországon sokkal nagyobb a biztonságérzet.
Bocsánat, csak ez annyit hozzátéve, hogy szerintem nagyon izgalmas, hogy Európában ez a nagyon erős, ez a baloldali antiszemitizmus, ami főképp ugye az Izrael államnak az extrém kritikája, és hogy a palesztinokkal kapcsolatos nagyon erős szolidaritás és empátia, és szerintem nagyon izgalmas az a felvetés, amit Csepeli György nyilatkozott, aki ugye a témának az egyik nagyon fontos szakértője, hogy lehet, hogy azért nagyon erős ezekben a nyugat-európai országokban ez a fajta antiszemitizmus, mert hogy korábban ők gyarmattartó ország volt a legtöbb. És hogy Magyarországnak ez a történelme nincs meg, tehát Magyarország soha nem volt gyarmattartó ország, És hogy lehet, hogy ezek a nagyon erős tüntetések, ezek a nagyon erős felháborodás, az azt mutatja, hogy lehet, hogy Nyugat-Európában nagyon sokan Izraelt egyfajta gyarmattartó államként, vagy ilyen kolonizáló államként látják, és hogy lehet, hogy ez a saját történelmi múltjuknak valamiféle, azt mondom, hogy feldolgozása, de hogy valahogy így próbálják ezt, ők ezt így látják jobban, és hogy Magyarországon nem csak ez az egy oka van szerintem, mert nagyon sok oka van, hogy Magyarországon miért nem jelenik meg ez az erősen a baloldali antiszemitizmus szerintem, de hogy ez lehet, hogy Nyugat-Európában ezért jelenik meg talán erősebben.
És akkor lehet, hogy itt érdemes beszélni a magyar viszonyoknál a történelmi gyökerekről, mert hogy ugye nem tudom, hogy mennyire befolyásolja, vagy befolyásolja-e a mai 21. századi magyar antiszemitizmust azt, hogy hogyan viseltetett a magyar állam a 20. században, a II. Világháborúban. Van-e ma még ráhatása? Tehát van-e például holokauszt bűntudat? Van-e amiatt még megmaradt látencia és elhallgatás, és igazából otthon a vasárnapi ebédnél megy a szalonzsidózás, de kifelé úgy tesznek, minthogyha mivel érzik, hogy ez egy kellemetlen minimum, és nem vállalható dolog, ezért másként viseltetnek. Szóval ez rányomja el a magyar viszonyokra a bélyegét.
Én azt gondolom, hogy biztos, tehát hogy ugye semmi nem választható el a történelmünktől, vagy a múltunktól, vagy a kultúránktól. Ugye Magyarországon az antiszemitizmus, mint ahogy máshol is, nagyjából a 19. század, ez a politikai antiszemitizmus a 19. század második felében végén jelent meg, akkor még nagyon erősen jelen voltak ebben a hagyományos, az ilyen vallási alapú antiszemita tartalmak, tehát hogy mit tudom, a zsidók az istengyilkosok, ezért utasítjuk el őket, vagy ugye ez a híres gyerek, a vérvád, igen, tehát hogy a ártatlan gyerekek vérét veszik a zsidók, és használják fel a vallási rituáleikhoz. Tehát ez nagyon erős volt, ebben értelemszerűen egy változást hozott a holokauszt, és ha mondjuk az ember a szélsőjobboldali csoportokat nézi meg Magyarországon, akkor ott nagyon erősen látja azt a hivatkozást, vagy a párhuzamot ezekre a náci, vagy a fasiszta, vagy a nyilas ideológiákra, tehát ezek a csoportok, ezek nyíltan, vagy hát néha kevésbé nyíltan, de alapvetően nagyon világosan hivatkoznak ezekre az előképekre, és az ő antiszemitizmusuknak egy fontos forrása továbbra is ez a rassz tudat, tehát hogy a zsidók az egy alacsonyabb rendű nép, szemben mondjuk a fehér vagy a magyar népességgel, de nagyon érdekes az is, hogy annyiban viszont azért változik ez a dolog, hogy ugye korábban volt az árja faj, tehát hogy még nem is volt olyan, hogy fehér, hanem a fehéren belül is ugye volt felsőbbrendű, meg alacsonyabb rendű, hogy mára, és ez szerintem főleg a bevándorlásnak, vagy a migráció témájának köszönhető, már a narratíva az nagyrészt abba a dihotómiában jelenik meg, hogy van a fehér versus a zsidók, és hogy nekünk az a, mármint hogy ezt mondják a szélső jobboldaliak, vagy ez az antiszemita narratíva, hogy a fehér faj védelmét, vagy meg kell védenünk a fehér fajt a zsidók befolyása ellen, illetve a zsidók által szervezett bevándorlás ellen.
Mennyire válnak szét mindaz, amiről beszéltünk, a valóságban, a valós térben, kimondott szavakban, tettekben, és az online térben? Mennyire különbözik ez a kettő?
Csak egy percre visszatérve, hogy a magyar történelmi múlt, hogy hat ki, és hogy itt visszatérve, most már áttérve arra, hogy az online térben, hogy szerintem nagyon izgalmas látni, hogy mind a mai napig nagyon sok olyan online komment volt, ami Magyarországnak a szerepét a holokausztban egyértelműen tagadja, vagy kicsinyíti. Tehát, hogy akár Hortinak, akár Szálasinak a szerepe, az nagyon sok esetben teljesen, tehát, hogy Magyarország nem vett részt a holokausztban, Magyarország politikája teljesen független volt, stb. Tehát ilyen nagyon-nagyon sok van. És hogy hogyan jelenik meg a valóságban, meg az online, szerintem online sokkal bátrabbak az emberek, ugye az anonimitás, illetve a következmény nélküliség, talán lehet így mondani, a sokkal bátrabbat teszi az embert, és sokkal nyíltabban kimernek mondani olyan dolgokat, amit mondjuk nem biztos, hogy egy asztaltársaságnál, vagy iskolában, vagy munkahelyen az ember elmondana, de online kimeri mondani, és nyilván ebből látszódik, hogy ami vizsgáltuk azt a 7000 tartalmat, annak a fele antiszemita volt, tehát hogy ebből látszódik, hogy sokkal erősebben megjelennek online ezek, mint feltehetőleg így a mindennapokban.
Egy kicsit beszélsz ennek a kutatásnak egyébként a részleteiről, tehát hogy mi alapján választottátok ki, hogy miket vizsgáltok, abban mi és milyen arányjal jelent meg?
Ez egy online narratíva kutatás volt, tehát nagyon fontos, hogy csak online tartalmakat vizsgáltunk. Ezek kommentek, cikkek és milyen Facebook posztok voltak, ugye, amik a cikkek felett, azok a rövid megosztások voltak. meghatároztunk különböző média kategóriákat, szélső jobb oldal, baloldali, bulvár oldal, a kormányzati irányítású médiák, független médiák, azt hiszem, ezt felsoroltam, és ezek közül kiválasztottuk azokat, amelyeknél a legtöbb tartalom volt az adott kulcsszavainkra. 4 kulcsszó volt, a zsidó, Izrael, cionista, illetve a holokauszt, és annak csak a holó, hogy mindenki jöjjön, ami ennek a antiszemita verzió is kijöttek, és akkor ezt egy program segítségével lehúztuk ezekre a kulcsszavakra a tartalmakat, és utána egy kódrendszer alapján kódoltuk, 7000 tartalmat kódoltunk körülbelül, és ennek az 52%-a volt, ami antiszemita és potenciálisan antiszemita. Ide azokat soroltuk, amelyeket, ha felolvasunk egy szöveget, mondjuk egy kommentet, akkor lehet így is, meg úgy is érteni, tehát hogy akár a cinizmus vagy szarkazmus is benne lehet, illetve a fele az pedig nem volt antiszemita, vagy pedig nem volt érthető, ide pedig azokat soroltuk, amelyek egyszerűen nyelvtanilag, vagy egyszerűen ha elolvasunk egy szöveget, nem értettük egyáltalán, hogy mire gondolt, úgyhogy a fele volt antiszemita ezeknek a tartalmaknak, és ezeknek a tartalmaknak a jelentős része komment volt.
Itt maga a tartalom az egyébként hordozta magában annak a lehetőségét, hogy antiszemita komment érkezzen rá, vagy ez lehet attól teljesen független is. Tehát, hogy kifejezetten mondjuk az izraeli konfliktusról szól, vagy egy, nem tudom én, olyan kormányzati intézkedésről szól, vagy egész egyszerűen mondjuk egy, nem tudom, euró árfolyam változása, nem tudom, bármilyen nehéz gazdasági helyzet, stb.
Az egyik fő konklúziónk az, hogy teljesen mindegy, hogy milyen téma van, alatta bármikor jöhet antiszemita komment. Pont így most az elemzésnél nagyon érdekes volt, ez egy ilyen kicsit vicces példa, hogy a San Diego állatkertnek az egyik karcárnyú delfinjét szabadon engedték, és ez alatt is volt például antiszemita komment. Tehát, hogy ebből látszódik, hogy bármi lehet. Nyilván nagyon sok cikk, tehát ami 2024, amit néztünk időszakot, az április 1-től 15-ig, ugye ott volt pont az iráni támadás, tehát hogy ott nagyon sok volt az ehhez kapcsolódó tartalom és komment, de tényleg bármilyen téma hozhat elő antiszemita kommentet. Néhány olyan nagyon speciális téma van, ami speciális narratívákat hív elő, és pont amit a Bulcsó az előbb mondott, tehát a vér vált, hogy 2023-as időszakban volt egy cikk, a körmendi gyerekgyilkosságról szólt a cikk, és alatta rengeteg vérváddal kapcsolatos antiszemita narratíva volt, nem is volt másik cikkhez, csak ehhez az egyhez. Tehát, hogy vannak ilyen speciális esetek, de azt lehet mondani, hogy minden téma provokálja az antiszemitizmust.
Viszont, hogyha én jól idézem fel a nemrég általad mondott számokat, meg ezt, akkor amíg mondjuk a teljes antiszemitizmus az az egyharmada a társadalomnak, addig ez jóval magasabb, hogyha jól érzékelem.
Igen, de szerintem ott fontos látni, hogy nem mindenki kommentál az online térben. Szerintem nagyon sokan, akik egyáltalán nem fűznek hozzá semmilyen kommentet mondjuk egy cikkhez, egy tartalomhoz. Illetve ugye ebben nagyon nagy része voltak a szélső jobboldali portálok. Uh-huh. És ott nagyon-nagyon-nagyon magas volt az aránya az antiszemitizmusnak. Tehát nyilván az egy ilyen szűk szelete, és talán azt is lehet mondani, hogy a nagyon erősen antiszemitákat vizsgáltuk meg talán így az online térben. Tehát, hogy amit a Tettésvédelem Alapítvány csinált, és kimondta, hogy van egy nagyon erősen antiszemita réteg, szerintem azoknak a narratíváit tudtuk valahogy megvizsgálni. Ez most nem teljesen 100%-ig, de hogy világos. Azoknak a narratíváit tudtuk most megnézni az online térben.
Zárásként tudunk-e valami tendenciát felrajzolni, vagy látunk-e valami tendenciát, akár ami a magyar kormány tevékenységéből, akár ami a külpolitikai helyzetből adódik, és mennyire függ össze az antiszemitizmus megjelenése egyáltalán a külső tényezőkkel?
A Tettésvédelem Alapítvány kutatása azt is kimutatta, hogy az antiszemitizmus nem választható el az általános idegenellenességtől. Uh-huh. Tehát az, hogy más csoportokkal szemben mennyire elutasítóak az emberek, vagy máshogy fogalmazva az, hogy mennyire intoleráns a magyar társam, az nagyon erősen összefügg az antiszemitizmussal. És ez visszautal arra, amiről korábban beszéltünk, tehát hiába mondja azt a kormány, hogy zéró tolerancia van az antiszemitizmus ellen, ami egyébként szerintem főleg a bűnüldözésre, meg a jogi eszközökre vonatkozik, tehát nem látunk azért egy átfogó stratégiát, hogy mondjuk az oktatási rendszertől kezdve, nem tudom, a fiatalokkal való foglalkozáson át, tényleg a tolerancia nevelésben tükröződne, tehát amíg ez nagyon egyfókuszú, csak a jogi bűnöldözési aspektusra fókuszál, addig szerintem ez nem fog hatást elérni, főleg akkor, hogyha mellé van téve egy olyan általános narratíva és kommunikáció, amíg az általános intoleranciát viszont növeli, ugye gondoljunk akár az LMBTQ közösséggel szembeni beszédre, gondoljunk akár a bevándorlókkal szembeni beszédre, a civilekkel, stb. Tehát ugye a kormányzati narratívák, vagy a kormányzati kommunikáció az ellenségképzésre épül. Tehát szerintem ez nagyon fontos dolog, és a másik nagyon fontos dolog, ami szintén nem elválasztható a kormányzattól, az, én azt is gondolom, hogy az, hogy mennyire erősen jelenik meg Magyarországon mondjuk egy Izrael kritikus álláspont, az meg nagyon erősen összefügg a kormányzati média vagy propaganda rendszer működésével. Ugye az elmúlt évekből azért nagyon sok példát láttunk arra, hogy a kormányzati médiagépezet az mennyire hatékonyan tud embereket vagy szereplőket gyakorlatilag így porrá alázni és porrá zúzni. Tehát, hogy ezek a célzott támadások, ezek szerintem alkalmasak arra, hogy megfélemlítőként hassanak. Tehát, hogy nagyon, hogy kevéssé tudnak esetleg megjelenni a kormányzati narratívával szemben menő, vagy annak kicsit ellenmondó, vagy az a kritikus vélemények, akár mondjuk Izrael kérdésében, főleg egy ilyen nagyon-nagyon terhelt nemzetközi környezetben, vagy egy ilyen nagyon érzékeny témában.
Igen, csak egy nagyon kicsit ilyen rácsatlakozva, hogy ugye az online antiszemita narratívák vizsgálat, akkor fontos volt látnunk, hogy az október 7 milyen hatással volt ezekre a narratívákra, és 23-ban és 24-ben is vizsgáltunk egy ugyanolyan időszakban, és hogy az antiszemitizmus mértéke alapvetően nem változott, kivéve az új antiszemitizmus, aminek a tartalma körülbelül 7-szeresére emelkedett meg. Tehát, hogy nyilván látszódik, hogy akár milyen események, tehát most nyilván az október 7 nagy mértékben megnövelte az ilyen jellegű antiszemita tartalmakat.
Ez mit jelent, hogy új antiszemitizmus?
Az extrém Izrael kritika, tehát az extrém Izrael kritika, amit az IRA definíció alapján antiszemitának tartottunk, tehát ezek, ahogy Izrael népírtás követel, háborús bűncselekményeket, vagy emberiesség elleni bűncselekményeket.
Köszönöm szépen, Szanták Vera és Hunyadi Bulcsú, köszönöm szépen. Ez volt a Dezinformáció hatalma, viszontlátásra.